Szeretettel köszöntelek valamennyi őteket. Addig, amíg a technika elkészül, addig egy történettel kezdem. Egyszer egy meglehetősen konzervatív légkörű istentisztelet végén vasárnapi iskolából jöttek vissza a gyerekek, többek között az enyém is, és láttam, hogy kuncognak. Kuncognak, meg összesúgnak. És akkor nem tudtam mi levélni, úgy nem illett a hangulathoz. Aztán hazafele menet megkérdezte tőlem, hogy apa, tényleg van valami énekes könyv a Bibliában? Aztán kiderült, hogy hát olyan dolgokat találtak a Bibliában, ami úgy gondolták, hogy nem odavaló, vagy úgy gondolták, hogy hát ott aztán biztos nem lehet ilyet olvasni. De még az ige verset is tudták. Aztán nagy megrökönyödésükre tényleg benne volt, és el lehetett olvasni ezeket a dolgokat. Na most, amikor a mai igerészt, a Bírák könyvének harmadik részét először olvastam, én is arra gondoltam, hogy ha ezt most megfilmesítik, valószínűleg csak este 10 után lehet levetíteni a tévében. Aztán eszembe jutott, hogy ezek is olyan dolgok, ami még csak a kezdet, mert ha a Bírák könyvének a végére érünk, akkor lehet, hogy még este 10 után sem. Olyan dolgokat találhatunk olykor, ami teljesen meghökkent minket, vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy hát ezzel aztán Isten mit akar mondani? Vagy ez most miért így van? Vagy valahogy, mintha nem illene ide. De bevezetésképpen Pál apostol Timóteushoz írt leveléből emlékeztetem magamat és titeket is arra, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Hát nézzük, annyira azért nem lesz veszélyes, ne ijedjetek meg a mai rész. Csupán azért mondtam el ezeket, mert sok biblia kommentár is vívódik azzal, hogy vajon ezzel kapcsolatban most mi az a napi üzenet, ami mondjuk egy 21. századi embernek valóban biztatás, vagy bátorítás, vagy esetleg feddés lehet egy eléggé furcsa ószövetségi történetben. Az előzményekről annyit mondanék el, amit még két héttel ezelőtt együtt vizsgáltunk meg, hogy van egy nem ördögi, hanem egy isteni kör ebben a könyvben, és újra visszatér, hogy Isten népe elhajol Isten akaratától. Szóval ez a kör, ez újra és újra visszatér, nem csak Izrael életében, hanem, ha őszinte vagyok, a saját életemben, és talán, hogyha nem tévedek, olykor a te életedben is, hogy egyszer rendben mennek a dolgok, béke van a szívemben, béke van az életemben, harmónia, aztán valahogy elmegy az eszem, egyfajta öntörvényűség, saját út, saját Istentől függetlenített gondolkodás, aminek a következménye az, hogy Isten megállít, nem engedi, hogy ezt tovább tegyem. Valami fajta gyümölcse, rossz gyümölcse is lesz ennek. Aztán, mikor erre én magam is rájövök, akkor innentől fogva jön a bűnbánat, meg a helyreállásnak a lehetősége. De hála Istennek ez is mindig adott. Ennek is mindig megvan az útja, a módja, a lehetősége. És akkor helyreállhat minden. A szomorú az benne, legalábbis, hogyha egy pici kis történelmi áttekintést vetek a saját életemre, akkor ez szokott ismétlődni. Így vagy úgy, de előfordul, hogy egy hosszabb békeidőszak után jön valami, ami köszönő viszonyban nincs azzal. Pedig jól emlékszem rá, hogy valamikor úgy volt. Csak én vagyok ezzel így, vagy volt már más is rajtam kívül? Na, ha ti nem is, de Izrael népével előfordult már. Erről szól gyakorlatilag a Bírák könyve. Okay. És a mai részben, a harmadik részben Én három rövid kis történetet, egy viszonylag hosszat, és két rövidet fogok olvasni erről. Ugye a bírákról megbeszéltük, hogy olyan emberek voltak, akiket akkor támasztott Isten, amikor a nép elfordult tőle, hogy eszközök legyenek abban, hogy visszafordítsa az ő szívéhez őket. Az első ilyen történet a mai kijelölt szakaszban, Otniel legyőzi Arámot. Azt olvassuk itt, hogy Izrael fiai, ez a harmadik rész hetedik verstől, Izrael fiai azt tették, amit rossznak lát az Úr, elfeledkeztek Istenükről az Úrról, és bálokat, meg az asárékat tisztelték, ezért föllángolt az Úr haragja Izrael ellen, és odaadta őket Kusán, Risataimnak, Arám-Naharaim királyának. Izrael fiai 8 évig szolgálták Kusán Risataimot. Ekkor az Úrhoz kiáltottak segítségért Izrael fiai, és az Úr szabadítót támasztott Izrael fiainak, hogy megszabadítsa őket, Otniel, Káleb öccsének, Kenáznak a fiát. Az Úr lelke szállt rá, és így lett Izrael bírája. Hadba vonult az Úr, pedig kezébe adta Kusán Risataimot, Arám királyát, és kemény kézzel bánt el Kusán Risataimmal. Azután béke volt az országban 40 esztendeig, akkor meghalt Otniel, Kenász fia. Tehát, hogyha ezt az isteni kört és a saját életemre alkalmazott kört konkrétan most megnézzük ebben a történetben, emlékszünk rá, hogy a bírák különböző helyeken, különböző időpontokban lehetőséget kaptak arra, hogy visszatérítsék Izrael népét Isten útjára. Most Arámról, Arám uralkodójáról olvastunk, és arról, ez egyébként egy a British Múzeumban látható kép arról, hogy egy arámi íjász éppen harci cselekmények közepette meg lett örökítve. Igen ám, de Otniel, az Úr embere 8 éves szolgaság után felszabadítja, fel tudja szabadítani az ő népét. Azért 8 év az nagyon nagy idő. Képzeljétek csak el, hogy dolgoztok, nem is olyan nehéz elképzelni, dolgoztok, és a munkátok eredménye, nagy része megy adóba. Dolgoztok, és a gyümölcsét a munkának, amit learadhatnátok, csak töredékeiben tudjátok élvezni, mert a nagy részét elviszik. Olyanok, akik nem dolgoztak érte, olyanok, akik nem fáradtak érte. Ez különösen fájdalmas tud lenni akkor, hogyha még csak nem is egy saját nép, egy saját társadalom, hanem egy idegen elnyomó hatalom rabolja le valakinek az országát, a népét. És 8 éves ilyen kegyetlenül nehéz időszak után Isten ad valakit, és figyeljétek ennek is az üzenetét, a rokonság le van írva. Kinek a leszármazottja ez az Otniel? Vagy legalábbis oldalágról kinek a rokona? Már megint ez a Káleb. Emlékeztek a példaképekre? Káleb, mint példakép. Valaki, egy kém, akinek hite volt, és aki nem ijedt meg az óriásoktól, aki nem ijedt meg a katonailag, haditechnikailag bevehetetlennek tűnt ígéretről, hanem azt mondta, hogy ha az Úr nekünk adta, akkor menjünk, fantasztikus helyre visz minket. Káleb volt az egyike azoknak a kémeknek, akik hittek Isten ígéretében. És a hite, valakinek a hite, valakinek a jó példája, az Istennel járása, az ragályos lehet egy családon belül is. Jó értelemben átörökíti, jó értelemben ragályos, hiszen azt látjuk, hogy még mindig használja Isten ezt a családot. Még mindig eszközök abban, hogy Isten útjára térítsék azokat, akik nem hisznek már, vagy nem akarnak hinni, vagy nem tudnak hinni, pedig nyilvánvalóan ott van az életükben. Ez az Otniel, nem tudjuk, hogy hogy tette mindezt, nem tudjuk, hogy miképpen, néhány sorban olvasunk csak róla, de az eredmény az az, hogy 8 év szolgaság után 40 év béke következett. 40 év alatt két generáció élte le az életét szinte. Isten kegyelme apának, nagyapának, vagy fiának, apjának lehetőséget adott arra, hogy már ne szolgaságba kelljen élniük. Aztán a történelem megint ismétli önmagát. Mondani szokták, hogy körülbelül egy 40 év, ameddig kibírják az emberek háború nélkül. Körülbelül egy 40 év, amíg kibírják nagyobb felfordulás vagy világégés nélkül. Aztán, mintha mindent elfelejtettek volna. És így van itt Isten igéjében, ott nél után is, amikor, mintha mi sem történt volna, mintha ez az arámi győzelem, ez nem lett volna olyan hatalmas dolog, és Isten csodája, újra problémák keletkeznek, és Istennek van gondja arra, hogy újra szolgaságba vesse azokat, akik engedetlenek. Ezúttal egy Moab nevű nép szolgái lesznek. Még egyébként az Arámról, hadd mondjam el nektek az előző rabtartóikról, hogy ők nagyjából Szíria vidékén, az Eufrátesz és Izrael országa közötti területen élő csoport volt, és a nyelvük a kor angolja volt. Tehát gyakorlatilag azon a vidéken mindenki, aki bármiféle kereskedelmi kapcsolatot akart létesíteni, azok arámul beszéltek. Tehát egy ilyen közvetítő világnyelv volt azon a tájon, és hogyha még mélyebbre megyek, akkor elmondom, hogy a fogság után hazatérő izraeliek is többet használták ezt a nyelvet, mint a saját héber nyelvüket, és néhány arám mondatot hisztek, vagy nem hisztek, ti is tudtok, hiszen a Bibliából fennmaradt néhány eredeti mondat, amit az Úr Jézus is arámul mondott, tudom én, ilyen talita kumi, meg most hirtelen, hogyha nagyon megerőltetem magam, még 2-3 arám mondattán nekem is eszembe jut, maga az Úr Jézus Krisztus is arámul beszélt a hétköznapokban. Na menjünk vissza a történet folytatásához, most jön a hosszabb lélegzetű rész, amit Moab uralkodójáról fogunk olvasni. Most jönnek majd a karikák, egyelőre még csak a 16-os. De Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr hatalmassá tette Eglont, Moab királyát. Izrael fölött, mivel olyat tettek, amit rossznak lát az Úr. Ez összefogott Amon fiaival és Amálékkal, elment megverte Izraelt, és birtokba vette a pálmák városát. Izrael fiai 18 esztendeig szolgáltak Eglont, Moab királyát. Ekkor Izrael fiai az Úrhoz kiáltottak segítségért, és az Úr szabadítót támasztott nekik, a benyámini Ehudot, Géra fiát, aki balkezes volt. Izrael fiai vele küldték el az adót Eglonnak, Moab királyának. Ehud csináltatott magának egy kétélű kardot, egy könyöknyi hosszút, és azt a ruhája alatt a jobb csípőjére kötötte. Így vitte be az adót Eglonnak, Moab királyának. Eglon igen kövér ember volt. Miután Ehud végzett az adó átadásával, elküldte az adót vívő népséget. Ő maga azonban visszatért a Gilgálnál fekvő bálványszobroktól, és ezt mondta: titkos beszédem van veled, ó király. Az így felelt: csitt. És kimentek előle mindazok, akik mellette álltak. Ehud bement hozzá, ő pedig az emeleten levő hűvös külön szobájában ült. Ehud ezt mondta: Isten beszél hozzád rajtam keresztül. Ekkor az fölkelt a trónról, Ehud pedig benyúlt bal kezével a ruhája alá, kirántotta kardját a jobb csípőjéről, és beledöfte annak a hasába. Még a markolata is belement a pengéje után, és a háj körülfogta a pengét, mert nem húzta ki a kardot a hasából, majd kiment a hátsó kiáraton. Azután kiment Ehud az oszlopcsarnokba, becsukta maga mögött az emeleti szobahajtai szárnyait, és bezárta. Alig, hogy kiment, jöttek a szolgák, de amikor látták, hogy az emeleti szobahajtó szárnyai zárva vannak, azt gondolták, bizonyára szükségét végzi a hűvőszobában. De amikor hiába várakoztak, és senki sem nyitotta ki az emeleti szobahajtó szárnyait, fogták a kulcsot, és kinyitották, és íme uruk ott feküdt a földön holtan. Ehud azonban elmenekült, amíg ők késlekedtek,
és a bálványszobrok mellett elhaladva Szeirába ment. Amikor megérkezett, megfujatta a kürtöt az Efraim hegyén, Izrael fiai pedig az ő vezetésével lementek a hegyről. És ezt mondta nekik, kövessetek gyorsan, mert az Úr kezetekbe adta ellenségeteket. Moábot. Lementek utána, elfoglalták a Jordán Moáb felé eső gázlóit, és nem engedtek senkit átkelni. Levágtak akkor mintegy 10 000 moábi embert, csupa jól megtermett erős férfiakat, nem menekült meg senki. Így kellett Moábnak megalázkodnia azon a napon Izrael keze alatt, és béke volt az országban 80 esztendeig.
Nos hát, egy eléggé vizuálisan is meghökkentő gyilkosságnak, illetve egy sokkal elegánsabban néhány sorra levetett 10 000-es gyilkosságnak a történetét olvashatjuk. De valójában mi van e mögött? Emlékezzetek arra, amit az imént az adóról mondtam. Dolgozunk, és elviszik azt, ami az eredménye a munkánknak. Ráadásul itt arról van szó, hogy úgy viszik el, úgy rabolják el, hogy a népünk, a nemzetünk még csak nem is nagyon lát belőle semmit. És akkor támaszt az Isten egy embert, újra, Ehudnak hívják, és megjegyzi róla, hogy balkezes. Először úgy meglepő, hogy balkezes. Mi a furcsa ebben, hogy balkezes? Hát azon kisebbséghez tartozik, aki a jobbik eszét használja. Mert ugyebár pont fordítva van az agyában minden. Ezek az emberek, a balkezes emberek, én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül többek, vagy nem feltétlenül kevesebbek, de másak, mint a jobbkezesek. Többek között azért, mert egy korabeli ember mindig a bal oldalán viselte a kardját. Ezt úgy megszokták, ahogy a gyűrűt is, meg az órát is bizonyos helyen illik hordani, vagy szokás hordani, ott nézi az ember, ott keresi, hogyha ránéz, és ilyen céllal kutatja, hogy találjon valamit annak az embernek a felszereltségében. Egy korabeli harcos soha, vagy nagyon-nagyon ritkán viselte a túloldalán a kardját. Úgyhogy ez a balkezes ember ezzel a balkezes adottságával meg tudta lepni, amint olvastuk is, még ezt az uralkodót is. Nem számította arra, amikor a túloldalra nyúl, hogy vajon miért fog oda nyúlni. De ismét nézzük meg ennek az embernek, ennek az uralkodónak a konkrét történetét, akiről azt olvassuk Eglonról, hogy igen kövér ember volt. Itt nem hinném, hogy valami betegségről, nem hinném, hogy valami genetikai problémáról lenne szó. Itt arról van szó, hogy 18 éven át mások javait elrabolva hiszta majdnem halára magát. Itt egy olyan uralkodóról van szó, akit különös módon, hát hogy finom legyek, nem szerettek Izrael fiai. 18 év, előbb még csak 8 év volt. Most már 18 év szolgaság után, 18 év rablások után. Én gondolom, nagyon-nagyon nehéz szívvel ment Ehud, amikor vitte az adót. Vitte sok-sok emberrel, egy néppel együtt vitte, tucatjával hordták oda a javaikat, az elrablott javaikat, amit még neki kellett úgymond önként átadniuk. És ekkor megfogan egy gondolat Ehud fejében, szívében. Készítetett egy kétélű kardot, egy könyök hosszú kétélű kardot. Én úgy gondolom, hogy ő még nem tudta, hogy ezt mire fogja használni. Nem tudta, hogy mikor fogja használni. De ott lehetett a szívében, hogy ezt már tovább elviselni nem lehet. És valahogy Isten ezt az indulatát, ezt a felfortyanását, ezt a fájdalmát és Izrael imádságát együtt felhasználta arra, hogy eszközzé tette a nép felszabadításában. Vannak uralkodók, akik jobb belátásra bírnak, akiket jobb belátásra lehet bírni. Vannak uralkodók, vannak vezetők, akik képesek a megújulásra, és képesek a megtérésre. Még a lehetetlennek tűnő helyzetekben is, Ninive városának vezetőiről olvashatjuk az egyik könyvben, hogy nem csak a vezetők, de az egész nép Istenhez fordult, komolyan véve az igét, komolyan véve a prófétai üzenetet. Én úgy gondolom, hogy itt azon tipikus uralkodóról van szó Eglon személyében, aki már megátalkodott emberként nem volt hajlítható, nem volt meggyőzhető, nem volt más módon befolyásolható. Egy anekdóta szerint egy istentelen uralkodó istentelen módon szeretné megtudni a jövőjét, és megkérdezi a jósnőt, hogy mondja már meg, hogy meddig fog élni. Erre a jósnő azt mondja neki, hogy te egy nemzeti ünnepen fogsz meghalni. Na jó, jó, de melyik nemzeti ünnepen? Nem mindegy ez neked? Azon a napon, amikor meghalsz, az nemzeti ünnep lesz. Gyakorlatilag itt is nagyjából erről van szó. Itt már nem volt más megoldás, mint ennek a parazitának, ennek a vérszívónak az eltávolítása. És ebben használta Isten Ehudot. Aki ezennel felszabadít egy várost, ami valószínűleg Jerikó. A pálmák városáról, mivel néztük a térképen, hogy hol helyezkedik el ez a Moab, szinte biztos, hogy arról a városról van szó, amit Izrael népe egyszer már elfoglalt. Egyszer már birtokba vett egy fantasztikus csoda módján. A falak leomlottak a kürtzengésre. Most pedig Isten ilyen módon egy csellel Ehudot felhasználva magát az uralkodót pusztítja el. És onnantól fogva, hogy nem volt király, megzavarodott a nép is, és Moab szinte tehetetlenül összeomlik, szétesik Izrael fiainak kezében. És jön 80 esztendő béke. Emlékeztek előbb? Mennyi volt? 40. Nagyobb volt a elnyomás, nagyobb volt a bűn, de nagyobb lett a kegyelem is. Ott, ahol megsokasodik a bűn, megsokasodik a kegyelem is. Tehát Eglon kapott egy kétélű kardot. De egy másik kétélű kardról hadd beszéljek nektek. A zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy az Isten igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek az ízületek és a velők szétválásáig. Megítéli a szív gondolatait és szándékait, nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte. Sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Az, hogy egy könyök hosszú kard markolatostól eltűnt Eglon hasában, az azt jelenti, hogy Eglonnak igen nagy hasa volt. Ez egy vélhetőleg bronzkard volt. Tekintettel arra a korszakra, nem valószínű, hogy vaskardot készített volna egy izraeli, annál is inkább, mert az a következő történet, a filiszteusok jöttek később, az már a vaskor. Ráadásul izraeli akkor se csinálhatott volna vaskardot, mert a filiszteusok direkt megtiltották, hogy izraeliek vassal hadakozzanak. Ha mégis vashoz jutottak, majd meglátjátok, mit műveltek vele. Úgyhogy ez a bronzkard, ez a kétélű bronzkard, ez itt fizikailag is áthatolt, szétvágott mindent, és elvágta ennek az uralkodónak a további zsarnokoskodását. De van egy másik kétélű kard. Az, amit most olvasunk. Én nem tudom, hogy kit, miben, hogyan,
de mindig érint. És azt olvassuk, hogy soha nem tér vissza üresen. Nincs olyan gondolat a Szentírásban, ami fölöslegesen lenne benne. Nincs olyan történet, ami ha időnként zavaró is, időnként idegesítő is, vagy oda nem illőnek látszó, valamilyen módon ne kezdene el dolgozni bennünk. És Isten igéje is egy kard, ami sokszor megsebez, de Isten jelleméből fakadóan be is kötöz. És megítéli a gondolatainkat, megítéli a szívünket, és egyikünk sincs rejtve előtte. Én azon gondolkodtam sokszor mostanában, és többször elő is került ez beszélgetésekben, hogy tudjátok-e, hogy kinek szoktatok a legtöbbet hazudni? Na jó, bocsánat ezért a hangvételért. Kinek szoktam én a legtöbbet hazudni? De szerintem csatlakozhat majd néhány ember hozzám. Eláruljam? Saját magamnak. A legtöbbet saját magamat csapom be. És az ember hajlamos arra, hogy racionalizáljon, megmagyarázzon, akár még igeverseket is keressen, és kidumálja, hogy miért úgy csinálja azt, amit csinál. De Isten igéje olyan, mint ez a két élő kard. Egyszerűen szétvág mindent, feltár mindent, helyre tesz mindent, gyakorlatilag lehetetlenné teszi, hogy akár magamat is megtévesszem. Nincsen olyan teremtmény, beleértve engem, téged, amely rejtve volna előtte. Sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szem előtt. Nem játszhatom el, hogy király vagyok, nem játszhatom el, hogy okos vagyok, szép vagyok, tapasztalt vagyok, vezető vagyok, ez vagyok, az vagyok. Nincs különbség közted, köztem, a harmadik között. Ugyanúgy mindent felfed, mindent leleplez, mindent meggyógyít, mindenre lehetőséget ad, hogy helyreálljunk. És neki, az élő Istennek kell számot adnunk. És ezek a bírák, ezek eszközök voltak. Eszközök, néha furcsa eszközök, néha furcsa helyzetben voltak eszközök, de Isten tudta, hogy kivel hogy lehet beszélni. Jerikó királyával lehetett másképp is. Moábbal már csak így. De Isten kegyelmes ám Moábhoz is. Ne gondoljátok, hogy ezt a népet nem szeretné. Ne gondoljátok, hogy a moabitákkal bármi baja van Istennek. Ha én mondok nektek egy női nevet, akkor lehet, hogy kellemesebb gondolataitok lesznek, mint ennek a királynak a története kapcsán. Ha azt mondom, hogy Rút, akkor mi jut eszetekbe róla? Rút a hűségnek, az igazán mély, őszinte emberi kapcsolatoknak az egyik példaképe. És tudjátok, Rútnak mi lenne beleírva a személyigazolványában a nemzetiségénél? Az, hogy moábita. Még az Úr Jézus Krisztus családfájában is ott szerepel Rút. Az Úr Jézus családfájában van moábita nő. Úgyhogy nem a moabitákkal van baj, hanem az istentelenségben, a elnyomásban elhájasodott elnyomóval van baj. Nem pedig a moabitákkal. És akkor mára már csak egy népcsoport következik, és nagyon röviden, itt a harmadik rész utolsó néhány soránál azt olvassuk, hogy ezután a 80 év után Samgár, Anát fia következett, aki 600 filiszteus férfit vert szét egy ökörösztökével. Ő is megszabadította Izraelt.
Na most ez egy igen rövid beszámoló. Samgár, a filiszteusok legyőzője, aki fogott egy ököröztökét, és 600 férfit vert szét vele. Na most nem gondolom, hogy túl sokan találkoznánk a mai hétköznapokban egy ököröztökével. Nem biztos, hogy mindenki tudja, mi az az ösztöke. Az ösztöke az egy olyan hosszú farúd, amivel ösztökélni szokták az állatokat, hogy egy picikét gyorsabban menjenek a legelőre. Soha nem felejtem el, hogy Kárpátalján mindig ott hajtották el előttünk a teheneket, és egyszer egy autó vadul dudált, mert ugye, hogyha belement az ember a csordába, akkor meg kellett várni, amíg azok ott félrehúzódnak, különben se előre, se hátra az autó teljes szélességében, el volt zárva. És aki hajtotta őket, az rászól az autóra, aki türelmetlenül dudál, hogy ugyan már, türelem, fél négy óta hajtom őket, és addigra már úgy másfél óra eltelt közben. Hát idő, míg a legelőről behajtja őket a faluba. Ráadásul, hogyha még ökör is volt közöttük, az még úgy még makacsabb, még kevésbé hajlítható állat, és azzal ösztökélték, azzal ütötték, azzal verték, egy picit meg is bögdösték. Ennek az ösztökének a végén általában volt egy vasdarab, egy ilyen szúrós vasdarab. Az úgy oda lehetett bökni neki. Na most, ahogy említettem, a filiszteusok az a nép, ami talán a tudósok véleménye szerint talán Krétáról hajózott át a földközi tenger keleti medencéjébe, foglalta el azokat a partmenti városokat, amelyekben városállamokat szerveztek, és Izrael népe óra alá nagyon sok borsot törtek. Itt még a Bírák könyvében többször elő fognak jönni ezek a filiszteusok, de azt is tudjuk róluk, hogy ezek a népek talán a legnagyobb ellenségei lettek a későbbiekben Izraelnek. És hogyha valaki bántani akarta Izrael népét, vagy valaki meg akarta sérteni őket, és talán ez sem köztudomású tény, hogy miután a Római Birodalom elfoglalja teljes egészében Izraelt, és miután nagyon sok problémájuk volt a zsidók nemzeti öntudatával, és azzal, hogy őket nehéz volt úgy provinciába szervezni, mint talán a földközi tenger más népeit, amikor lerombolják majd Jeruzsálemet, és akár a provinciát is elnevezik, tudjátok, hogy nevezték el a rómaiak Izrael országát? Biztos, hogy tudjátok. A provincia neve az volt, hogy Palesztina. És az, hogy Palesztina, ez, hogyha héberül nézzük meg, hogy hogy hívják a filiszteusokat, paleszeteknek hívják őket. Tehát tulajdonképpen, aki úgy használja azt a régiót, azt a nevet használja, hogy Palesztina, az magyarul azt mondja, hogy a filiszteusok országa. Na, ennél nagyobb tüske egy zsidónak nem nagyon kellett. Így nevezték el a rómaiak az ígéret földjét a filiszteusok országának. Tehát az a szó, hogy Palesztina, magyarul azt jelenti, hogy a filiszteusok országa. De Isten lehetetlen helyzetben, amikor nem lehetett ezzel a néppel semmit kezdeni, amikor az ő elnyomásuk azért volt brutális, mert olyan fegyvereik voltak, amivel nem voltak összevethetők Izrael fiainak fegyverei. Most már jöhetett volna nyugodtan egy kétérű bronzkarddal valaki. Ha annak nekiáll azzal hadakozni, úgy elgörbíti a filiszteus vaskardja, hogy nem kompatibilis a két fegyver egymással. Ez most már az a korszak, amikor vassal harcolnak. De vas csak annak a kezében van, aki hatalmilag hozzájut ehhez a fémhez. És hatalmi eszközökkel megtiltották Izrael fiainak, még az ekékhez is külön engedély kellett. Semmiféle vasszer számuk a zsidóknak nem lehetett. Mert ha volt, azzal lehetett furcsa dolgokat művelni. És Samgár, Isten felkent embere, gondoljátok csak az arányokat, 1-600 ellen. Ez már olyan akciófilm kategóriája szinte. Amikor 600 ember győz le egy ember. Isten kegyelme világosan megmutatkozott régen, megmutatkozik ma, és amíg tart a kegyelmi idő, addig, de nem tovább, meg fog mutatkozni. Itt most három történetet olvastunk, három ember a bírák közül, amit a Bírák harmadik könyve elénk tárt. Az egyik az arámokat legyőző bíra, a másik a Moábot legyőző bíra, a harmadik pedig a filiszteusokat legyőző bíra. Három a sok közül, és még folytatódik ez a történet, és én úgy gondolom, hogy bár picit távoli, picit régi, picit különleges hangvétele meg a stílusa, de vannak mai üzenetei. Mert hogy Isten igéje örök, olyan, mint egy kétélű kard, és nem tér vissza üresen egyikünkhöz sem, egyikünktől sem. Ha más nem, azt mindenképpen üzeni, hogy Isten kegyelmes. Kegyelmes és a lehetetlen helyzetekben is lehetséges számára szabadítást, megbocsátást, helyreállást adni.